20. Ha kérdezték volna, Ogis azt válaszolja, nem hitte volna, hogy egy 13 éves gyerek szomorú története képes meglepni, pláne megdöbbenteni, de azért megdöbben állatira. És minden szót elhisz. Ez túlságosan őrült sztori ahhoz, hogy kitalálás legyen. Mire befejezte, Tina feltűnően megnyugodott. Ogis látott már ilyet. Lehet, hogy a gyónás jót tesz a léleknek, lehet, hogy nem, de kétségtelenül lecsillapítja az idegeket. Kinyitja a külső iroda ajtaját, látja, hogy Holly az asztalánál ül és passziánszozik a számítógépen. Mellette egy zacskó, annyi energia szelettel, amennyin mind a négyen kihúznának egy zombi ostromot. Gyere, Holsz, mondja, szükségem van rád. Azt is hozd. Holly tétován lép be, ellenőrzi Tina Sauberst, és nyilvánvalóan megkönnyebbül attól, amit lát. Mind a két lány vesz egy energia szeletet, amitől Holly még jobban megkönnyebbül. Ogis is vesz egyet. Az ebédre evett saláta, mintha egy hónapja távozott volna a zsilipkapun. A Vegaburger sem igazán tömte be a bordái alatti lyukat. Néha még mindig arról álmodik, hogy elmegy a Mikey D-be, és végigeszi az étlapot. Ez finom, mondja Barbara tele szájjal. Málnás. A tiéd milyen tínz? Citromos, feleli a lány. Finom. Köszönöm, Mr. Hodges. Köszönöm, Miss Holly. Barb, szólal meg most Holly. A mamád mit gondol? Hol vagytok most? Moziban, válaszolja Barbara. Megint a jégvarást nézzük meg, a zenés változatot. Minden délután megy a hetes moziban, egy örökké valóság óta. A szemét forgatva néz Tinára, aki ugyancsak forgatja a szemét. A mama azt mondta, hogy jöhetünk busszal, de legkésőbb 6-ra legyünk otthon. Tina ma nálunk alszik. Akkor van egy kis időnk, gondolja Hodges. Tina, mondd el még egyszer, hogy Holly is hallja. Ő az asszisztensem, és nagyon okos. És tud titkot tartani. Tina megint elmondja, ezúttal részletesebben, mert nyugodtabb. Holly erősen figyel. Aspergeres tikkelése úgy szólva megszűnik, mint mindig, ha nagyon lefoglalja valami. Csak az ujjai mozognak szüntelenül. Úgy ütögeti a combját, mintha láthatatlan billentyűzetet verne. Amikor Tina végzett, Holly azt kérdi. A pénz 2010 februárjában kezdett érkezni? Februárban vagy márciusban, válaszolja Tina. Emlékszem, mert akkor tájt a szüleink sokat veszekedtek. Tudja, a papa elvesztette az állását, a lába meg úgy fájt. A mama pedig kiabált vele a dohányzás miatt, meg hogy milyen sokba kerül a cigaretta. Gyűlölöm a kiabálást, szól tárgyilagosan Holly. Felfordul a gyomrom tőle. Tina hálás pillantást vet rá.
A beszélgetés a dublonokról, szól közbe Hodges. Ez a pénzvonat indulása előtt, vagy azután történt?
Előtte, de nem sokkal, feleli azonnal Tina. És minden hónapban 500 dollár volt? Mondja Holly. Néha kevesebb időt telt el, mondjuk 3 hét, máskor kicsit több. Amikor egy hónapnál hosszabb idő volt a szüleink, azt gondolták, hogy vége. Egyszer, úgy emlékszem, 6 hét volt, és papa azt mondta mamának, hát jó volt, amíg tartott.
Ez mikor volt? Holly előre hajol, a szeme ragyog, már nem dobol az ujjaival. Hodges szereti, amikor ilyen.
Tina a homlokát ráncolja. Az biztos, hogy a születésnapom körül. Amikor 12 voltam, Pete nem volt ott a bulimon. Tavaszi szünet volt, és a barátja Rory meghívta, hogy a családjával együtt menjenek el Disney World-be. Rossz születésnap volt, mert úgy irigykedtem, hogy ő mehet, én meg...
Elhallgat. Először Barbarára, aztán Hodgesra, végül Hollyra néz, akit láthatólag a kacsamamának tekint.
Ezért késett akkor, igaz? Mert Floridában volt.
Holly alig észrevehető mosolyjal pillant Hodgesra, aztán visszafordult Tinához.
Valószínűleg. Mindig 20-asok és 50-esek voltak? Igen, sokszor láttam. És mikor fogyott el? Tavaly szeptemberben. Akkor tájt, amikor az iskola kezdődött. Ez alkalommal egy üzenet is volt benne, valami ilyesmi. Ez az utolsó, sajnálom, de nincs több.
És mennyivel később mondtad meg a bátyádnak, hogy szerinted ő küldte a pénzt?
Nem sokkal. Sosem ismerte el igazán, de tudom, hogy ő volt. És lehet, hogy az egész az én hibám, mert folyton a Shepherd Ridge-ről beszéltem neki. Ő pedig bánkodott, hogy miért is fogyott el az összes pénz, mert most mehetnék, és talán csinált valami butaságot, most pedig sajnálja, és már késő.
Megint elsírja magát.
Barbara átöleli és vigasztalóan duruzsol. Holly ujjai ismét életre kelnek, de csak ez mutatja a felindultságát. Egyébként elmerül a gondolataiban. Hodges szinte látja, hogy forognak a kerekek. Neki is megvannak a maga kérdései, de egy időre szívesen átadja a vezetést Hollynak. Amikor Tina sírása szipogása enyhül, megszólal Holly. Azt mondtad, egy este bementél hozzá, és egy notesz volt nála, amit nem akart megmutatni. Bedugta a párnája alá. Így van. Ez a kortájt történt, amikor elfogyott a pénz?
Megem.
Iskolai füzet volt?
Nem, fekete volt, és drágának látszott. Kívülről rugalmas szalag fogta át. Jeromenak vannak ilyen noteszai, mondja Barbara. Vakont bőrrel bevonva. Vehetek még egy energiaszeletet?
Szolgáld ki magad, feleli Hodges. Elvesz egy jegyzett blokkot az asztalról, és ráfirkantja. Moleskine. Majd visszafordul Tinához. Lehetséges, hogy számla könyv volt?
Tina a homlokát ráncolja, miközben bontogatja az energiaszeletet.
Nem értem.
Lehetséges, hogy följegyezte, mennyit fizetett, és mennyi maradt?
Talán, de sokkal inkább valami extra naplónak tűnt.
Holly ránéz Hodgesra, aki biccent.
Folytasd.
Nagyon jó, Tina. Tina, remek tanú vagy. Nem gondolod, Bill?
A férfi bólint.
Oké. Mikor növeszted bajuszt?
A múlt hónapban. Talán április végén. A mama és a papa mondták, hogy butaság. A papa azt is mondta, hogy olyan, mint egy városi cowboy. Mégse vágta le. Azt gondoltam, hogy ez olyasmi, amin át kell esni.
Barbarára néz.
Tudod, mint amikor kicsik voltunk, és megpróbáltál olyan frizurát csinálni magadnak, mint Hannah Montana.
Barbara fintorog.
Oh, kérlek, ne beszélj erről.
Hodgeshoz fordult.
Anyám a plafonon volt.
És?
Azóta van kiborulva, mondja Holly. A bajusz óta. Először nem nagyon, noha már akkor is észrevettem, hogy ideges. Igazából csak az utolsó két hétben látszott nagyon ilyetnek. Most pedig én félek. Nagyon félek.
Hodges ellenőrzi, van-e még kérdése Hollynak.
Te jössz,
üzeni a nő tekintete.
Tina, én szívesen foglalkozom az üggyel, de azzal kell kezdenem, hogy beszélek a bátyáddal. Ugye tudod?
Igen.
Suttogja a lány. Óvatosan leteszi az energiaszeretet a divány karjára, noha még csak egyetlen falatot evett.
De olyan dühös lesz rám.
Lehet, hogy most meglepődsz, feleli Holly.
De lehet, hogy a bátyád megkönnyebbül, amikor valaki rákényszeríti, hogy beszéljen.
Hodges tudja, hogy Holly tapasztalatból beszél.
Gondolja?
Kérdezi Tina cérna hangon.
Igen,
bólogat erélyesen Holly.
Jó, de ezen a hétvégén nem lehet. Felmegy a Riverbend üdülőbe. Az osztályok tisztségviselőinek lesz valami, és őt a jövő évre alelnöknek választották a diák önkormányzatban.
Tenyerét a homlokára teszi, olyan felnőttes kétségbeeséssel, amitől Hodges nagyon megsajnálja.
Ha nem lesz börtönben jövőre, rablásért.
Holly éppen olyan lehangoltnak látszik, amilyennek Hodges érzi magát, de ő nem viseli az érintést. Barbara pedig túlságosan rémült ahhoz, hogy anyáskodjon. Rámarad a dolog. Kinyújtja a karját, nagy tenyerébe fogja Tina apró kezét.
Nem hiszem, hogy ilyesmi történne, de úgy gondolom, Pete-nek segítségre lehet szüksége. Igorjon vissza a városba.
Vasárnap este.
Akkor hétfőn, tanítás után megkereshetném. Lehetséges ez?
Azt hiszem.
Tina nagyon kimerültnek látszik.
Legtöbbször busszal jön, de elkaphatja, amikor elindul.
Neked? Nem lesz bajod a hétvégén, Tina?
Arról majd én gondoskodom,
szól Barbara, és megpuszilja a barátnője arcát. Tina bágyat mosolyal válaszol.
Most mihez fogtok? Kérdezi Hodges. Valószínűleg már késő van a mozihoz.
Hazamegyünk,
dönt Barbara.
Azt mondom a mamának, hogy úgy döntöttünk, mégse nézzük meg. Ez nem is igazán hazugság.
Nem, helyesel Hodges. Van pénzetek még egy taxira?
Elviszlek titeket, ha nincs,
ajánlja fel Holly.
Busszal megyünk, válaszolja Barbara. Mindkettőnknek van bérlete. Idefelé azért jöttünk taxival, mert siettünk. Nem igaz, Tina? De igen.
Hodgesra néz, azután vissza Hollyra.
Annyira aggódom érte, de nem mondhatják meg a szüleinknek. Legalábbis még nem. Megígérik?
Hodges mindkettőjük nevében megígéri. Miért ne ígérhetné, ha a fiú különben is elmegy a városból a hétvégére egy csomó osztálytársával? Megkéri Hollyt, kísérje le a lányokat, és ellenőrizze, simán felszálltak-e a Westside-i buszra. Holly bólint, majd odaadja a lányoknak a megmaradt energiaszeleteket. Legalább tucatnyit. 21. Amikor Holly visszajön, nála van az iPadje. Feladat teljesítve, elindultak a T-Bury Lane felé a 4-es busszal.
Milyennek láttad a Sauber Slime-t?
Sokkal jobban van. Miközben a buszra vártunk, valamilyen tánclépést gyakoroltak, amit a tévéből tanultak. Nekem is próbálták megtanítani.
Na és sikere jártak?
Nem. A házi asszony nem táncol.
Nem mosolyog. Mégis lehet, hogy tréfál. Hodges tudja, hogy mostanában ez is előfordul, de mindig nehéz volt megmondani. Holly Gibney továbbra is rejtély Hodges számára, és úgy sejti, hogy ez mindig is így lesz.
Gondolod, hogy Barbs mamája elhiszi a meséjüket? Nagyon jó megfigyelő, és egy hétvége hosszú idő a titoktartáshoz.
Talán, de nem hiszem, feleli Holly. Tina sokkal nyugodtabb lett, miután kipakolt.
Hodges elmosolyodik.
Ha táncolt a busz megállóban, akkor azt hiszem így van. Nos, mit gondolsz, Holly?
Miről?
Kezdjük a pénzzel.
A nő koppintgatni kezdte az iPadjét, miközben szórakozottan félre söpörte a szemébe hulló hajszálakat.
2010 februárjában kezdődött, tavaly szeptemberben ért véget. Ez 44 hónap. Ha a bátyja...
Pete?
Ha Pete ez idő alatt havonta $500 küldött a szüleinek, az $20,000. Nagyjából. Nem éppen vagyon, de mégis.
Egy gyereknek borzasztó sok, fejezi be a mondatot Hodges. Különösen, ha akkor kezdi küldözgetni, amikor annyi idős, mint most Tina.
Egymásra néznek. Az, hogy Holly állja a tekintetét, bizonyos értelemben a legdöbbenetesebb az összes változás között. Amikor Hodges megismerte, még mindentől félt. 5 másodperc hallgatás után egyszerre szólalnak meg.
Nos, hogyan? Te vagy az első,
nevet Hodges.
Az a beszélgetés Tinával az elrejtett kincsekről.
Kezdi Holly, de nem néz rá, mert még akkor is csak rövid ideig bírja tartani a szemkontaktust, amikor nagyon lefoglalja valamilyen probléma.
Az arany és a drága kövek meg a dublonok. Azt hiszem, az fontos. Nem hiszem, hogy lopta azt a pénzt. Szerintem találta.
Így kellett lennie. Nagyon kevés 13 éves próbálkozik bankkal, akármilyen kétségbe esett. De hol botolhat bele egy gyerek akkora zsákmányba?
Azt nem tudom. Csinálhatok egy számítógépes keresést egy idővonalon, és nyilván találok majd egy csomó készpénzes rablást. Úgy szóval biztosra vehetjük, hogy 2010 előtt történt, ha annak az évnek a februárjában találta a pénzt. $22,000 elég nagy zsákmány ahhoz, hogy szerepeljen az újságokban, de milyen protokoll alapján keressem? Mik a paraméterek? Milyen messzire menjek vissza? 5 év? 10? Ha csak 2005-ig megyek vissza, akkor is lesz egy rakás adat, mert 3 államot kell átnéznem. Nem gondolod?
Még akkor is részleges lesz az eredmény, ha az egész Közép-Nyugatot végig bogarászod.
Oliver Maddenre gondol, aki valószínűleg sok száz embert és tucatnyi intézményt vert át a pályafutása során. Profi módon hamisított bankszámlákat, azonban
Hodges lefogadná, hogy Oli nem bízott meg a bankokban, ha a saját pénzéről volt szó.
Nem. Inkább valami kényelmes tároló kellett volna neki.
Miért csak részleges?
Te bankokra, csekkbeváltó helyekre, gyors hitelezőkre gondolsz. Lehet, hogy agárversenyből vagy szerencsejátékból származik a pénz. Az is lehet, hogy nem is nyilvános. A tolvaj vagy tolvajok nagy tétben pókerezhettek, vagy eltettek lábalól egy dealert az Edgemont sugár úton a Hilli-Billi mennyországában. Amennyit tudunk, attól ez a pénz származhat egy atlantai vagy San Diego-i betörésből, de máshonnan is a két hely közül. Ez ilyesfajta lopást még csak nem is jelentik.
Különösen akkor nem, ha eleve eltitkolták az adóhivatal elől, teszi hozzá Holly.
Helyes. Akkor mi marad nekünk? Beszélnünk kell Peter Sauberszel. Őszintén szólva, alig várom az alkalmat. Ezt hittem, már mindent láttam, de ilyennel még sose találkoztam.
Ma este is beszélhetsz vele. Holnapig nem indul el az iskolai kirándulásra. Megvan Tina telefonszáma. Felhívhatom, hogy szóljon a bátyjának.
Nem. Adjuk meg neki a hétvégét. Valószínűleg már úgy is elment. Talán lecsillapodik. Adjunk neki időt, hogy gondolkodhasson. És Tinának is. A hétfő délután elég korá lesz.
És mi a helyzet a fekete notesszal, amit a lány látott, a Moleskine-nal? Van elképzelésed?
Valószínűleg semmi köze a pénzhez. Lehet akár a Móka 50 árnyalata. Fantázia napló a lányról, aki mögötte ül az osztályban.
Holly hümmögve jelzi a véleményét a feltételezésről, aztán járkálni kezd.
Tudod, mi zavar? A szünet.
Miféle szünet?
A pénz. Múlt szeptemberben érkezett utoljára egy levéllel, hogy sajnos nincs több. De mint hallottuk, Peter csak idén áprilisban vagy májusban kezdett furcsán viselkedni. 7 hónapig rendben van, azután bajusz növeszt és a szorongás tüneteit mutatja. Mi történt? Van valami ötleted?
Egy lehetőség azonnal kiugrik. Úgy döntött, hogy ismét pénzre van szüksége, talán azért, hogy a húga beiratkozhasson Barbara iskolájába. Úgy gondolta, hogy talált valami módot a pénzszerzésre, de valami valahol ütött ki.
Igen, én is erre gondolok.
A nő keresztbe fonja a karját és eltakarja a tenyerével a könyökét. Ezt az önvigasztaló mozdulatot gyakran látta tőle Hodges.
Bárcsak látta volna, Tina, mi van abban a laplóban, a Moleskine-ban.
Ez megérzés, vagy egy olyan logikai láncot követsz, amelyet nem látok?
Csak szeretném tudni, miért nem akarta, hogy a húga lássa.
Miután sikeresen megkerült a Hodges kérdését, az ajtóhoz fordul.
Megyek, csinálok egy számítógépes keresést a 2001-2009 közötti rablásokról. Tudom, elég hosszú idő, de valahol el kell kezdeni. Te mit csinálsz?
Hazamegyek. Végig gondolom a dolgot. Holnap autókat szerzek vissza, és keresek egy pacákot, aki megszökött az óvadék elől. De John Frasernek hívják, szinte bizonyosan a mostoha anyjánál vagy a volt feleségénél tartózkodik. Továbbá megnézem az Indians meccset, és lehet, hogy moziba is megyek.
Holly felfigyel.
Veled mehetek a moziba?
Ha akarsz.
Választhatok én?
De csak akkor, ha megígéred, hogy nem hurcolsz el valami idióta romantikus komédiára Jennifer Anistonnal a főszerepben.
A Jennifer Aniston nagyon jó színésznő, és nagyon alábecsülik, mint komikát. Tudtad, hogy 1993-ban szerepelt az eredeti Gyilkos koboldban?
Holly, te vagy az információ bővízű kutya. De ugorjunk. Ígérd meg, hogy nem lesz romkom, különben egyedül megyek.
Biztosan találunk valami olyat, ami mindkettőnknek megfelel.
Feleli Holly, bár közben nem néz Hodges szemébe.
Tina bátyának nem lesz baja? Ugye nem hiszed, hogy tényleg megpróbálja megölni magát?
A cselekedetei alapján nem. Mindent megtett a családjáért. Az ilyenek, akikben van együttérzés, rendszerint nem lesznek öngyilkosok. Holly, te nem furcsálod, hogy a kislány rájött, hogy Peter van a pénz mögött, a szülőknek pedig, mintha fogalmuk sem lenne róla?
A fény kialszik Holly szemében. Egy pillanatra nagyon hasonlít a régi Hollyra, aki kamaszkorát leginkább a szobájában töltötte, mint az a fajta neurotikus remete, akit a japánoknál hikikomorinak hívnak.
A szülők nagyon ostobák tudnak lenni, mondja és kimegy.
Hát, gondolja Hodges, a tieid biztosan azok voltak, azt hiszem, ebben megegyezhetünk.
Az ablakhoz megy, összekulcsolja ujjait a háta mögött, és kinéz az alsó Marlboróra, ahol már kezdődik a délutáni csúcsforgalom. Megfordult vajon Holly fejében, hogy más oka is lehet a fiú szorongásának? Vagy a stricik, akik eldugták a pénzt, visszatértek érte, és rájöttek, hogy eltűnt? És valahogyan azt is megtudták, ki vitte el? 22. Az állami motorkerékpár és kismotorjavító nem állami, még csak nem is városi. Rozsdásodó hullámbádokból összebarmolt roskatag tévedés a Southside-on, kőhajításnyira az ifjúsági stadiontól, ahol a mormoták játszanak. Előtte eladó motorbiciklik sorakoznak, fölöttük műanyag zászlócskák csapkodnak mélán egy megereszkedett kábelen. A legtöbb moci elég hitvány. Bőrmellényt viselő kövér szivar ül az épületnek támaszkodva, és maroknyi papír zsebkendővel törölgeti eséstől lehorzsolt bőrét. Felnéz Morrisra, nem szól. Morris ugyancsak hallgat. Több mint 1,5 kilométert kellett gyalogolnia az Edgemont sugárúttól, mert a buszok csak akkor jönnek ki idáig, ha a mormotáknak meccsük van. Bemegy a garázsba, és ott találja Charlie Robertsont, aki egy zsíros autóülésen trónol egy félig szétszedett Harley előtt. Először nem látja meg Morrist, fölemeli a Harley akkumulátorát, azt tanulmányozza. Morris közben őt nézi. Robertson még mindig izmos, zömök, mint egy tűzcsap, noha bizonyára elmúlt 70. Tar fején csak egy ritkás szürke csíkban maradt meg a haja.
Levágott újú trikót visel, így Morris elolvashatja a karján a megfakult börtöntetoválást.
Fehér alom, mindörökké.
Az egyik siker történetem, gondolja, és elmosolyodik. Robertson életfogytiglanit kapott, miután agyonvert egy gazdag öregasszonyt Branson Parkban, a Wyland sugárúton. Állítólag az asszony felébredt és rajta kapta, mint a házában sertepertél. Meg is erőszakolta, feltehetőleg még az agyonverés előtt, de lehet, hogy utána, miközben haldokolt az emeleti folyosó padlóján. Az ügy világos volt, Robertsont többször látták a környéken, a gazdag öregasszony kapuja fölötti kamera lefényképezte egy nappal a betörés előtt, számos rossz életű cimborájával, akiknek jócskán volt okuk ellene valani, tekintettel saját kisiklásaikra. Megbeszélte a lehetőséget, hogy felnyomja azt a bizonyos hédert és kifosztja a hölgyet, egyéb iránt pedig már hosszú priusza volt rablásból és testi sértésből. Az esküdtszék bűnösnek találta, a bíró életfogytiglant szabott ki rá a feltételes szabadulás lehetősége nélkül. Robertson a motorszerelést átcserélte farmer varrásra és bútorfényezésre.
Éppen elég ilyet csináltam, de akkor nem én voltam,
mondta Morrisnak nem is egyszer.
Megcsináltam volna, meg volt a kurva biztonsági kód, de valaki megelőzött. Tudom is, hogy ki volt, mert csak egy csókának mondtam meg azt a számot. Egyike volt azoknak, akik ellenem vallottak, és ha egyszer kikerülök innen, az a hapsi meghal. Ezt elhiheted?
Morris hitte is, nem is. Az első két év a sitten megtanította neki, hogy az intézmény tele van olyan emberekkel, akik ártatlanok, mint a ma született bárány, de amikor Charlie megkérte, írjon Barry Shacknek, Morris megtette. Ez volt ott a valódi munkája. Kiderült, hogy a rabló, gyilkos, erőszakos közösülő ott hagyta az ondóját az öregasszony bugyján, amely még mindig megvolt a város barlangszerű bizonyítékraktárainak egyikében, és az ártatlanság projekt egyik ügyvédje, akit elküldtek, hogy nyomozzon Charlie Robertson ügyében, megtalálta. A DNS vizsgálat, amely Charlie elítélésekor még nem létezett, kimutatta, hogy a nyom nem tőle származik. Az ügyvéd felfogadott egy nyomozót, hogy kövessen nyomon néhányat a terhelő tanúk közül. Egyikük, aki Májrákban halódott, nem csupán visszavont a tanúvallomását, de beismerte a bűncselekményt is, talán abban a reményben, hogy így kap egy passzust a gyöngyházkapuhoz.
Hé, hey, Charlie!
Szólal meg Morris.
Találd ki, hogy ki van itt?
Robertson megfordul, pislog, föláll.
Ha, Mori! Mori Bellamy! Saját személyében. Ha, hát beszarok!
Azt talán mégse, gondolja Morris, de amikor Robertson a Harley ülésére teszi az akkumulátort és kitárt karral előre lép, Morris aláveti magát a kötelező hátba veregetős testvéri ölelésnek. Még viszonozza is, amennyire tudja. A Robertson mocskos trikója alatt domborodó izmok tömege enyhén nyugtalanító. Robertson hátra lép, egy vigyorban kivillantja néhány megmaradt fogát.
Jézusom! Feltételes?
Feltételes.
A nyanya, levette a lábát a nyakadról.
Így van.
A kurva életbe, ez már döfi. Gyere be az irodába, ígyunk egyet. Van bourbonom.
Morris megrázza a fejét.
Közd, de a pia nincs jóban a szervezetemmel. Na, meg az emberem bármikor felbukkanhat, hogy vizelet mintát vigyem. Ma reggel beteget jelentettem a munkában, már ez is elég kockázatos. Ki a pártfogó felügyelő? McFarland. Nagy nigger kani, ugye?
Igen, fekete.
Ó, nem is a legrosszabb, de kezdetben erősen figyelik az embert, semmi kétség. Na, azért csak gyere be az irodába, majd én megiszom a tiedet is. Hé, hallottad, hogy Duck meghalt?
Morris csak ugyan hallotta, kevéssel azelőtt, hogy feltételesen szabadlábra került. Duck Duxworth volt az első védelmezője, aki megakadályozta, hogy Morrist továbbra is megerőszakolhassa a cellatársa és a cellatársának a barátai. Morris nem busult különösebben, az emberek jönnek, az emberek mennek, a szar is le van szarva. Robertson a fejét csóválja, miközben egy szerszámokkal és tartalék alkatrészekkel zsúfolt vas szekrény legfelsőbb polcáról levesz egy palackot.
Valami agyi dolog. De hát tudod, mit mondanak? A kibaszott élet kellős közepén egyszer csak eljön a kibaszott halál.
Kitölti a bourbont egy pohárba, amelyen a világ legjobb smacia felirat pompázik és felemeli.
Az öreg Duckira.
Iszik csettint, ismét a magas beemeli a porrat.
És rád, Mori Bellamy, hogy ismét szabadon rontod a levegőt? Milyen munkát adtak? Gondolom valami papír.
Morris beszél a Macben végzett munkájáról. Fecsegnek erről, arról, miközben Robertson újabb adag bourbont tölt magának. Morris nem irigyli Charlie-t, amiért nyugodtan vedelhet. Életének túl sok évét veszítette el a motalkó miatt, de érzi, hogy Robertson hajlamosabb lesz meghallgatni a kérését, ha van benne egy kis pia. Úgy ítéli meg, hogy eljött az idő. Ezt mondtad nekem, hogy hozzád jöjjek, ha kiszabadulok, és egy szívességet akarok kérni.
Igaz, igaz. De nem számítottam rá, hogy kikerülsz. Addig nem, amíg az az ájtatos banya, akit meghúztál, úgy lovagol rajtad, mint egy kibaszott pónin.
Kuncog és újra tölt magának.
Adj kölcsön egy kocsit, Charlie. Rövid időre. Még 12 óráig sem kell.
Robertson abba hagyja a nevetést.
Ó, ez nagyobb kockázat, mint egy pohárpia Mori. De nem neked. Kint vagy, szabadon és tisztán. Nem, nekem tényleg nem. Legfeljebb megdorgálnak. De jogosítvány nélkül autót vezetni a feltételes szabadság előírásának megsértése. Visszakerülhetsz. Ne érts félre, szívesen segítek, csak biztos akarok lenni abban, hogy felfogod, mekkora a tét.
Felfogom. Robertson teletölti a poharát, belekortyol gondolkodik. Morris nem szeretne annak a mocinak a tulajdonosa lenni, amelyet Charlie összerak, mihelyt befejezték a kis tanácskozásukat. Végül megszólal Robertson.
Megfelel, ha egy kis tehert adok személyautó helyett? Automata váltos. Az oldalán az áll, hogy Jones virágok. De most már alig, ha olvashatod el. Odakint van hátul. Megmutatom, ha akarod.
Morris akarja, és első pillantásra úgy dönt, hogy ez a kis, fekete furgon Isten ajándéka. Feltételezve, hogy gurul. Robertson biztosítja, hogy gurul, noha egyszer már átfordult a kilométer órája.
Pénteken korán zárom a műhelyt. 3 körül. Beletehetek némi benzint, a kulcsot pedig a jobb első kerék alatt hagyom.
Tökéletes, mondja Morris. Bemehet a Macbe, mondhatja annak a kövér fasz főnökének, hogy gyomorontása volt, de elmúlt. 4-ig dolgozik, ahogy az egy rendes kis irodista méhecskéhez illik, aztán visszajön ide.
Figyelj, a marmoták játszanak ma este, ugye? Igen, a daytoni sárkányokkal. Miért? Szeretnéd megnézni a meccset? Mert elintézhetem.
Talán majd máskor. Arra gondolok, hogy 10 felé hozom vissza a kocsit, leparkolom ugyanott, ahol volt, aztán a stadionig járó busszal megyek vissza a városba.
A régi Morri.
Robertson megütögeti a halántékát. A szeme feltűnően kivörösödött.
Ravasz róka vagy.
Ne felejtsd a kerék alá tenni a kulcsokat. A legutolsó, amire szüksége van, hogy Robertson segrészegre igya magát az olcsó viszkivel, és megfeledkezzen a dologról.
Ott lesz. Sokkal tartozom neked, haver. Olyan sokkal, mint Pinána ször.
Az érzelmek megkövetelnek egy újabb testvéri ölelést, amely verejtéktől, bourbontől és olcsó arcvíztől szaglik. Robertson olyan erősen magához szorítja, hogy Morris alig kap levegőt, de végül elengedi. Visszakíséri Charlie-t a garázsba, és közben arra gondol, hogy ma este, 12 óra, talán még kevesebb idő múlva, ismét nála lesznek a Rothstein-noteszok. Kinek van szüksége bourbonre ilyen mámorító kilátásokkal?
Nem baj, ha megkérdezem, miért itt dolgozol, Charlie? Ezt hittem, egy határpénzt kaptál, miután jogtalanul csuktak be. Há, haver, megfenyegettek, hogy előásnak egy rakat régi vádat.
Visszatér a Harley előtti ülésre, és nekilát a munkának. Fölvesz egy villás kulcsot, és megütögeti vele zsíros nadrágszárát.
Köztük egy igen rondát Missouriban, amelyért bevarhattak volna hátralévő életemre. A 3 dobás szabály, vagy mi a szar? Ezért hát alkut kötöttünk.
Véreres szemével Morrisra néz, aki most láthatja, hogy Charlie a vastag bicepszei ellenére most is ugyanúgy súlyzózhat, ahogy a börtönben megszokta. Valójában öreg, és hamarosan beteg is lesz. Ha már most nem az.
A végén úgyis ők basznak meg, haver. Egyenesen segbe. Ha hepciáskodsz, még keményebben basznak. Így hát elfogadod, amit kaphatsz. Ennyi jutott, és ez elég is nekem. A szar is le van szarva, mondja Morris.
Robertson haótázni kezd.
Mindig ezt mondtad. És milyen kurvára igaz? Csak ne feledkezz meg a kulcsokról. Ott lesznek,
rászegezi zsírtól fekete ujját Morrisra.
És ne hagyd, hogy elkapjanak. Hallgassa papára.
Nem fognak elkapni, gondolja Morris. Túl sokáig vártam.
Még valami.
Robertson vár.
Nem hinném, hogy tudok szerezni egy fegyvert.
Látja, hogy néz rá Charlie, és sietve hozzáteszi.
Nem azért, hogy használjam, csak biztosításnak.
Robertson a fejét ingatja. Nincs fegyver.
Azért már többet kapnék egy elnyebenyénél.
Sosem árulnám el, hogy tőled van.
A véres szemek ravaszul méregetik Morrist.
Lehetek őszinte? Túl sokáig voltál börtönben egy fegyverhez. Valószínűleg tökön lőnéd magad. A kocsi rendben, adósod vagyok. De ha fegyvert akarsz, keres másutt.